Istenünk az igéhez, ez a 9. utolsó rész, és erről lesz szó, hogy Isten kedvencei vagytok. Amen. Ezen belül lesz szó ma, hát hogyha elérek odáig, nagyon-nagyon vágyok már, az alázatról lesz szó. Az alázat hogyan függ össze a kegyelemmel, a szellemi arccal, a szellemi áttöréssel, az anyagi növekedéssel, meg sok-sok más dologgal. Jó az Úr. Na menjünk az Ézsaiás 5-höz, hogyha már fellapoztátok a Bibliát, akkor... Hadd éneklek kedvesemről, szerelmesemnek énekét az ő szőlőjéről. Kedvesemnek szőlője van nagyon kövér hegyen. Felásta és megtisztítá kövektől, nemes vesszőt plántált belé, középre tornyot épített, sőt, benne már sajtot is vágott, és várta a vesző, hogy majd jó szőlőt terem, és az vad szőlőt termett. Mostan azért Jeruzsálem lakosai és Júda férfiai, ítéljetek köztem és szőlőm között. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel? Mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termet? Azért most tudatom veletek, hogy mit teszek szőlőmmel. Elvonszom kerítését, hogy lelegeltessék, elrontom kőfalát, hogy eltapottassék. És parlaggát teszem, nem metszetik, és nem kapáltatik meg, tövis és gaz veri föl, és parancsolok a felegeknek, hogy rá esőt ne adjanak. A seregek urának szőlője pedig Izrael háza, és Júda férfiai az ő gyönyörűséges ültetése. És várt jogőrzésre, s ímélőn jogorozás. És irgalomra, ímélőn síralom. Amen. Még rímel is. Tehát itt mond itt az igen? Jogőrzés és irgalom. Amen. Óriási Istennek a festői vagy irodalmi képe, fantasztikus. És képzeljétek el, hogy Jézus ezt a példázatot hozza a Máté evangéliumában. Ha gondolom, olvastátok már, onnan is felolvasom ezt a történetet. A Máté evangéliumban 21. fejezet 34-es verszakától. Máté 21, 33. És példázatot halljátok, valahogy házigazda, aki szőlőt plántála, és az gyepűvel körülvevé, sajtót ásott le benne, tornyot épített, és kiadász munkásoknak, és elutazott. Mikor pedig a gyümölcs ideje elérkezett, elküldé szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át az ő gyümölcsét. Itt a rabszolga szó szerepel. És a munkások megfogván az ő szolgáit, az egyiket megverte, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Ismét küldött más szolgákat, többet, mint előtte, azokkal is ugyanúgy cselekedtek. Utoljára pedig elküldte azokhoz a maga fiát, ezt mondván, a fiamat meg fogják becsülni. De a munkások meglátván a fiút, mondanak maguk között, ez az örökös, értek, öljük meg őt, foglaljuk el az ő örökségét, és megfogván őt, kivették a szőlőn kívül, és megölték. Mikor azért megjöjj a szőlőnek ura, mit cselekszik ezekkel a munkásokkal? Kérdezi. Mondának néki, mit gonoszokat gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd néki a gyümölcsöt annak idején. Mondanék Jézus. Sohasem olvastátok ki az írásokban, amely követ az építők megvetettek, az lett a szeglet fejévé, az Úrtól lett ez, és csodálatos a szemeink előtt. Annak okáért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten királysága, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Ebben a történetben Isten királyságáról van szó. Jó? Azért van ebből szó, mert Jézus mondta. Vele nem vitatkozunk. És azt mondja, hogy Ézsaiásban az ige, hogy olyan Isten királysága, mint amikor Isten a szívéből létrehozott valami annyira jót, amiben benne van mindaz a szeretete, amely belőle fakad, folyik állandóan. Létezik a lényének, a vereje. Maga ez a szó, hogy szerelmesének énekét, kedvesét, kedvesének szőlője, nagyon kövér hegyen van, ez mind arról szól, ez a kedves szónál, Isten szeretete van. Isten szeretete. Maga a héber is a szeretet szót használja, nagyon bensőséges szót. Tehát Istennek van egy terve felénk, elkészítette a királyságát. Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok azért, hogy jöjjön el a királyság, ugye a mi atyánkban. Na most a jó hírem az, hogy nekünk nem kell így imádkozni, hogy jöjjön el a királyság, mert a királyság eljött Krisztussal. Nekünk csak azért kell imádkozni, hogy a királyság beavatkozzon az életünkbe, ami már létezik, és ami már itt van. Ez nagyon fontos. Mert a királyság már eljött. És azt mondja Jézus, hogy a farizeusoknak és szintén kedveskedni akart az Úr. Ez nagyon furcsa. És azt mondja Jézus, hogy tudjátok, azt mondja, hogy elvétetik tőletek Isten királysága, és adatik olyan generációnak, akik megtermi annak gyümölcsét. Tehát maga a kulcs, a királyság kulcsa lehetőségképpen meg volt adva a farizeusoknak is. Azért, mert keresték ők is Istent. Csak nem jó helyen, és rosszkor. És Istennek az a terve, az volt a terve, hogy a farizeusoknak a szektáját, gyülekezetét is megújítja az Úr. Mert szereti az Úr a zsidó népet. A Péter lépett érvénybe, hogy likvidálták a messiást, és egy új, a feltámadás után egy új terv jött létre, kiegészítette az Úr már 2000 év óta ezt a tervet, két napja már mennyi időszámításban, hogy behívja a pogányokat ebbe a veteményben. És a torony számomra mindig a természet fölötti való nyitottságot jelképezi a torony. Akár meglátod Bálámnál, Nimrodnál, akár meglátod az új szövetségben, a toronynál mindig valami Isten keresésről van szó, és a toronynál számomra most ez azt jelképezi, hogy Isten mindig megadja ebbe a veteményben, hogy egy állandó nyitottságban legyünk Istennel. Nyitottság abban, hogy befogadjuk az Isten jelenlétét, tervét, jövőjét. Beszélgettem a héten valakivel, és nagyon megérintett egy mondata, és ma lesz szó erről is, Pál is ugyanezt idézi. Számunkra már nincs tegnap. Csak ma. És holnap. Számunkra nincs tegnap. Ma és holnap van. És a héber kultúrában, a héber gondolkozásmódban az idő, mint fogalom, az nem egyenlő a demokratikus európai gondolkozásmóddal. Ugyanis nekünk a hitben nincs idő. Megszűnt az idő. És a királyság pedig összeköti a földön az időt az időtlenséggel. Létrehoz egy meccéspontot. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát Istennek az a terve, hogy gyümölcsök jöjjenek létre a királyságban. Ez a terve. Azért hozta létre ezt az egészet, ezt az egész kertet. És még egyszer egy igét még felolvasok így az Ézsaiás 5-ből. Felásta, megtisztította köveitől, nemes vesszőt plántált belé, középre tornyot épített, sőt benne már sajtót is vágatott, várta, hogy jön a szőlő, terem, de nem termett, csak vad szőlő. Tehát Istennek az a terve, hogy úgy hozza létre a királyságot mindig, hogy ott van mindig termés. És ma erről lesz szó, hogy Isten kegyelmében mindig benne van a termés. Olyan nincs, hogy nincs termés. És még egy dolog a héber gondolkozás móddal kapcsolatban. Önmagában az, hogy ige, héberül ugye most tanuljuk meg együtt, dávár, ige. Maga az igében nincs benne statikusság, hanem dinamizmus van az Isten igében. Ezért nincs olyan, hogy ahol Isten igéje megjelenik, ott ne történne valami isteni. Akár isteni tulajdonság, akár isteni erő. Angolul úgy van, hogy divine God, divine power. Tehát isteni erő. Maga Péter beszél erről, hogy ez az isteni erő, ez az isteni jelenlét átváltoztat bennünket, isteni természet részeseivé legyünk. Tehát, ahol jött Isten igéje, ott mindig átalakítás van. Egy héber, egy zsidó embernél lehetetlen az, hogy ha valahol Isten létezik, kapál, szőlőt termel, és létrehoz egy új ágat, egy új szőlőtőkét, hogy onnan ne jöjjön gyümölcs. És az új szövetség erről szól, hogy garancia a kegyelem arra, hogy ahol van helye, befogadása, lehetőség a kegyelemnek, ott mindig kihajt Isten kegyelme. Mert ez így van megteremtve. És az Ószövetségben is láthatod azt, hogy Istennek mindig van egy nagy koncepciója. Az, hogy ahol ott bemegy, és ahol elvet egy szőlőmagot, és létrehoz egy szőlőtőkét, ott gyümölcsöt akar préselni. Ez a királyságnak a mentalitása. Hogy préselő mentalitás. A királyság mindig be akarja hozni az isteni dolgokat az eklézsia számára. A királyság nem tűr kompromisszumot. Ő mindig erővel akar jelen lenni. A te életedben, az én életemben, az eklézsia életében. Sőt, az utolsó időben mindenfajta kenetek lesznek az eklézsiába, és a kenetek fogják meghatározni az identitásodat. Mert a kenet tanít, és azért van benned a kenet, hogy megtanítson a mennyei dolgokra. Nem arról szól, hogy mi van a világban, hanem nem arra akar tanítani, hanem hogy hogyan tudsz a világban érvényesülni. Mert itt hagyott az Úr bennünket a világban. Azért, hogy győzzünk. Amen. Nagyon sok mindent vettünk ugye az elmúlt hetekben, hónapokban a kegyelemmel kapcsolatban. Ez egy olyan ugrás lesz számunkra, ami olyan lehetőség, majd meglátod, gyümölcsöt fog teremni a kegyelem. Meglátod azt majd, hogy a kegyelem annyira helyre rázza az életedet, hogy nem is mersz belegondolni, hogy mi lett volna a kegyelem nélkül az életedben. Ugyanis a kegyelem nem csak azért adatik, hogy megváltson téged az Úr, hanem azért is adatik, hogy természet feletti javak birtokosává váljál. Birtokolj! Erről a kereszténység nem nagyon beszél, hogy Isten ezért küldte el az ő jelenlétét és az igéjét, hogy birtokoljon! Birtokoljon téged, te pedig őt birtokol, dicsőség Istennek. Jegyzetemből egy pár dolgot ki akarok olvasni. Isten azért küldi a kegyelmet, mert van egy célja vele. Célja van. A kegyelem fölhatalmaz téged, hogy motiválva legyél, és innováció jön a szellemi életedre. A kegyelem óriási ötleteket hoz az életedre. Három dolgot, ahogy emlékeztem mostanában, három dolgot leírtam nektek, hogy el ne felejtsem. Istennek, a kegyelmének van egy célja, és ez a cél a javadra van. Mondjad, javamra.
Javamra.
Ne legyél alázatoskodó, mert más az alázatoskodás, és más az alázat. Isten javadra akar tenni. Isten javadra feszítette meg a fiát. Isten javadra támasztotta fel a fiát. Javadra. Javadra. Amen. Ezt hozzáteszem, senki nem tudja meghiúsítani Isten tervét az életedre, csak te magad. Semmilyen szellemi erő, sem démon, sem a sátán, sem fejedelem, sem hatalmasság. Nem tudja elvenni Isten álmát, ezt a kertet. Ezt a drága kertet. Ennek a kertnek az a neve Isten kedveltsége. Olvastok, nem? Kedvencei vagytok, az ő kertjébe vagytok. Ez a szellemi éden. És az édenben Ádám már helyre van állítva. Dicsőség az Úrnak. Ez az új faj, ez te vagy, és én. Tehát van egy célja, ez a javadra van. A második dolog, amit le akartam fixálni, hogy ez meg nem érdemelt dolog. Tehát ebben te neked nem volt olyan nagy részed. Vagy hát semmilyen részed nem volt. Mert előbb szeretett téged az Úr, mielőtt te még szerethetted volna őt. Ez azért nagyon fontos, mert ma ki lesz emelve az, minél jobban akarod elérni, annál jobban elveszíted. És minél jobban akarod erőből megtartani, annál jobban érzed, hogy kifolyik a kezed közül az egész dolog. A harmadik dolog, amit el akartam mondani, egyébként még egy dolog, hogy sokszor akkor jön Istennek az óriási lehetősége, egy új sansza, egy új siker íz előre, egy új látás, egy új vízió, egy új prototípusa az Úrnak, a tervének, amikor azt érzed, hogy te nem érdemled meg. És nem vagy jó állapotban. Ez a jó állapot, ezt szeretjük, a jó állapot. És Isten akkor jön direkt, amikor nem vagy jó állapotban. Sőt, majd hozok egy igét, általában direkt mondom ezeket, hogy téged idegesítselek, hogy Isten akkor szokott cselekedni, és akkor szólal meg, amikor imádkozol, és nem működik az ima. És már kikészülsz, hogy már háromszor imádkoztál bizonyos dolgokért. És akkor jön Isten, és elkezd tanítani, és elkezd mondani olyan dolgokat, amit nem érdemelsz meg. Nem érdemled meg? Én sem. Én pláne. De te sem. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát amikor jön Isten, akkor olyan dolgokat fogsz tapasztalni, amit nem önmagában a szellemi nagyágyúságodból jön létre, azért, mert elhiszed azt, hogy Isten téged kiválasztott arra, hogy átadjon szellemi javakat. Amen. A harmadik dolog, tehát első volt, Isten célja javadra van, a második, hogy Isten kedvel téged, meg nem érdemelt, és nem mindig akkor egy nagy kegyelem forrás, vagy felfakadás, amikor te annyira nagyon jó állapotban vagy. Ezt azért nehéz egy idős kereszténynek átvenni egyébként, így gondolkoztam, tegnap szolgáltunk egy másik városban, és mondtam, hogy amikor megtérsz, azaz felismered, hogy van egy Úr az életedben, ez Jézus Krisztus, és a Szent Szellem, és az Atya, akkor még a legmocskosabb bűnökből is ki tud mosni az Úr, mert elhiszed. Azonban, amikor elkezdesz az Úrral járni, az ördögnek van egy terve, amit be akar programozni a szívedbe, hogy olyan dolgokat teszel, amit Isten annyira nem lát jó, nem néz jó szemmel, hogy meg se tud bocsájtani neked. És ez egy akkora manipuláció ma az eklézsián, hogy mintha az az Isten, aki akkor meg tudott bocsájtani, akkor, amikor még bűnösök voltunk, az az Isten nem tud már most megbocsájtani, miután megigazultunk. Nagyon érdekes ez. És a harmadik, amiről akartam még beszélni, hogy Istennek van egy készsége hozzád, hogy szolgáljon téged. Tehát Isten kész szolgálni. Nem kell vele olyan intim időt tölteni, ami aztán végül rászánja magát, hogy mégis foglalkozzon véled. Tehát Istennek mindig van egy startja felét. Ez olyan, mint amikor a hosszú táv, vagy a rövid távfutó, vagy a középtávfutó, tudjátok, a starthoz legugolnak. Úgy startol a Szent Szellem, a Fiú és az Atya is feléd, az ő jelenlétén keresztül és Isten igény keresztül, amikor te azt mondod, elveszem, elfogadom, befogadom, hogy ingyen van, és az enyém, nem kell érte megdolgozni. Ezt Jézus úgy tanítja egyébként az evangéliumokban, hogy igét hozzak erre, hogy azt mondja, hogy amikor bevész a belső szobádba, az Atyád, aki titkon néz, ott az van, hogy az Atya már előbb ott van, előbb ott terem, mielőtt még te bemennél a belső szomádba, és ő néz téged, vár téged, hogy megfizessen nyilván. Tehát amikor te bemész a belső szobába, rögtön jön az aratás. Mert Istennél, és már az Ózsi új szövetségben, mindenfajta Isten keresésben, Isten úgy építette ki a helyes Isten keresést, hogy ő, mi odaadjuk neki a áldozatainkat, ő pedig odaadja magát. Nincs olyan áldozat, amire ő, amit hogyha helyes bibliai áldozatról beszélek, amiben ő ne lenne benne. Amen. És az új szövetség pedig azért nagyvonalú, mert előre megy be az Úr. Előre megy be a szobába. Halleluja. Most ebben kell neked hinned, hogy ez a te örökséged. Ez hit által elérhető. Elérhető hit által. Gyertek az Efézus 2.8-hoz. Efézus 2.8. Efézus 2.8. Jó kedvetek van? Az alkalom előtt jó kedvetek volt, remélem nem veszem el a jó kedveteket. Egyébként nem nagyon szeret lehet nevetni az eklézsiában. Tehát ezt nem tudom, hogy fogjuk túlélni. De ne legyél már annyira boldog. Borzalmas egyébként a légkör az országban. Bejött ez a ködös nyálkás dolog. Az emberre hirtelen úgy rá tud ülni. Halleluja, ha nem vigyázz. És ma remélem, hogy lenyomorod ezt a nyálkás dolgot. Ezt a dinoszaurusznak a köpését. A Jézus nevében. Isten igéje letisztít. Amen. 5-ös verszaktól olvasom. 4-estől. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, amelyel minket szeretett, tehát a vagyonos Isten, ez a gazdag szó, vagyonos. Halleluja. És miben van a nagy vagyona? A szerelmében. Amen. Vagyonos Istened van. Gazdag, gazdag, gazdag. Furcsa, mi? Halleluja. Az apád gazdag, dicsőség az Úrnak. Tele van a bankszámlája. Halleluja. Van aranyvizája. Minket, akik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt Krisztussal, kegyelemből megtartott, együtt föltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban. Tehát ahogy föltámadsz a halálból, hit által megelevenedik a belső embered, a szíved, ez az újjászületés, rögtön a mennybe ültet. Tehát a kertbe. Halleluja. Mondom neked, hogy nem lehet a kertet kihagyni. Halleluja. Hogy megmutassa a következő időkben. Na most ráadásul még mutatni is akar sok dolgot neked a kertben. Az ő kegyelmének felséges gazdagságát. Meg itt vagyon. Milyen a kegyelem? Fenséges és gazdag. Bő. Bő. Bőséges. Hozzánk való jóságából Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartatatok meg, hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Egy picit a fordítást átalakítok, hogy úgy is lehet fordítani, mert kegyelemből tartattatok meg, azaz a megtartás, a megmenekülésed kegyelemből van, ez hit által elérhető, hit az, ami megragadta a kegyelmet, hogy megtartassál, és most figyelj, és ez nem belőled van, ez Isten ajándéka. Tehát nem belőled van, nem a pszichét hozta létre, hanem Isten ajándéka ingyen. Maga a kegyelem azt jelenti, ingyen Isten kedvezni akar neked. Mondjuk együtt, nekem, Isten, ingyen, kedvezni akar. Amen. Hogyha valakit Isten elhív a mocsokból, a fertőből, akár pedofília, akár bármilyen bűnnek a mélysége, ha azt Isten ki tudja mosni, akkor téged a mai napon is Isten meg tud áldani úgy, hogy te tudatosan nem csinálsz ilyen dolgokat. Amen.
Amen.
Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk teremtetvén által a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre. Tehát azt mondja itt, hogy mindez a kegyelem létrehoz egy isteni alkotást, isteni teremtést, isteni nagyvonalúságot. Fantasztikus. Tehát maga a kegyelem megteremt egy új fajt. Alkotást. És ez az alkotás te vagy. Ez az új teremtés. Ez isteni teremtés. Tehát első a kegyelem, a második pedig az átalakítás, átalakulás. Mivé változunk? Istenivé. Amen. Tehát azt mondja itt az ige, hogy alkotás vagy teremtvén által a Krisztus Jézusban. És aztán jönnek a jó cselekedetek. Tehát első a kegyelem, benned elér téged és átalakít. Aztán jön a második, hogy ő megteremt, létrehoz téged, mennyei lényé a belső embered által, és a harmadik pedig a jó cselekedetek. Na most ez a jó szó, ez az európai kultúrában ez elég széles spektrum, tehát sok mindenre mondunk jót. Én el akarom mutatni neked azt, hogy hogyan jön ez a jóság. Mit jelent ez a jóság? Ez nem csak morális jóság, az is. Nem csak erkölcsösség, az is. Gyertek velem az Efézus 5-höz. Efézus 5, 8-tól. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak a fiai, úgy járjatok. Tehát eddig, amikor még nem született újjá a szellemet, a sötétségben éltél, és utána azt mondja, hogy most már az Úrban világosságban jársz. A világosságban való járás, az a kijelentésben való járás. Kijelentésed van a természet fölötti világról, kijelentésed van Istenről, kijelentésed van a megváltásról, a föltámadásáról az Úrnak, és ami azután jön, a föltámadás után, a kegyelem korszakáról, dicsőség az Úrnak. A világosság kijelentés, minél jobban beárad a fény, annál nagyobb Isten élményed van. Mert Isten a mennyben, a mennyi nyelvezet az a világosság. Tehát ott a világosságból beszélnek, világosságból döntenek, és világosságból cselekszenek. Tehát a mennyben, ha fölmegyünk majd, akkor a világosság szerint fogunk beszélni. Amen. Mert a világosságnak gyümölcse, most figyelj, tehát a kijelentésnek a gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Úgy is mondhatnám, hogy megigazultságban és isteni valóságban van. Tehát hogyan jön a jóság? A világosságon keresztül. Tehát mit hoz létre a kegyelem? Világosságot. Mit hoz létre a terep, úgy elteremtett belső embered? Világosságot. És mit hoz létre a világosság? Jóságot. Tehát átalakítja a belső emberedet. És azt mondja itt az Isten igéje visszatérve a 2.8-hoz, vagy melyikhez? 2.10-hez, hogy ez szerint kezdesz el járni. Ebben a fényben kezdesz el lubickolni. Ebben a fényben kezdesz el átalakulni. Tehát egy ilyen két lábon járó fénynyaláb vagy, dicsőség az Úrnak. És ez a fénynyalábban benne van a kijelentésben az isteni jóság, amit jelent morális, erkölcsi, sőt, hasznot is jelent. Erre az eredeti jelentése haszon. Tehát maga az, hogyha valahol megjelenik Isten fénye, ott hasznot hoz Isten dicsőségére. Hogyan kezdtük az Ézsaiás alapján? Isten létrehoz egy kertet, mindig ezt csinálja egyébként, állandóan kertészkedik, már az elején úgy kezdődik, hogy egy kertet csinál. Tehát létrehoz egy kertet, és mi van a kertben? Isten jósága. Mind az isteni tulajdonság, és mind az isteni erő, potenciál. Sőt, benne van mindaz, ami számunkra kedvező. Dicsőség az Úrnak. Tehát visszatérve a 2.10-hez. Jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Na most kezdődik az a európai gondolkozásmódnak egy kicsit furcsa, hogy előre elkészítette Isten azt, amit elkezdek majd csinálni. Előre elkészítette azt, amit majd fogok végezni. Az óriási Istentől, ugyanis Isten a hetedik napon mindent eltervezett. Ezért van a szombat, hogy állandóan, amikor bemész Isten jelenlétébe, bemész Isten kenetébe, atmoszférájába, mindig felszabadulj arra, hogy Isten már létrehozta azt, amire neked szükséged van. Te csak válaszolsz, reakciót hozol létre arra, ami akció. Még egyszer. Isten akciózik, létrehozza a hetedik napon a teremtéskor mindazt, ami az eklézsia számára kell. Vagy a zsidók számára. Most mindegy. Mi pedig választ kapunk erre, úgy azáltal, hogy elkezdjük látni azt, amit senki nem lát. Csak mi láthatunk hit által, kegyelemből. Mi a kegyelem? Válasz erre. Erre az isteni jóságra, hogy ő előre elkészített mindent. Dicsőség az Úrnak. Hisz amikor megtérsz, tudat alatt működik az egész dolog. Senki nem megy oda és nem feszíti meg előtted Jézus Krisztust. Mégis, tudat alatt elkezd benned működni egy hit. Ki adta beléd a hitet? Isten! Amen! Semmit nem csináltál érte. Egyik pillanatra, másik pillanatra azt veszed észre. A szellemed nyitott, a szíved nyitott. Felismered, Jézus meg van feszítve. Érted a bűneidért. Igen mondasz rá. Kijössz valahol, vagy valamilyen állapotba kerülsz valahol. Igen mondasz erre a kijelentésre. És onnantól kezdve benne vagy ebben a kegyelemben. Benne vagy. És előre el van készítve minden. Ez azért fontos ezeket most az elején letisztázni, mert különben, ha nem érted meg, hogy minden készen van, mindenért meg akarsz dolgozni. Amen. Mondok egy történetet, ismeritek, ez a kedvenc története mindenkinek, a tékozló fiú sztoria. Mind a kettő, a tékozó fiú és a bátyus is óriási munkahőse volt. A Kádár korszakban szerintem rengeteg ilyen kitüntetés kapott volna a gyárban. Mert mind a kettő azt megtanulta, hogy nagyon kell gürizni az atyánál. Csak volt egy probléma, az atya nem kérte ezt, hogy gürizzenek. És ezért nem értették meg az atyát. És most figyelj, amikor visszamegy a tékozó fiú az atyához, mi az első mondata? Védkeztem az ég ellen, és védkeztem te ellened. Ez eddig a sztori teljesen tiszta, ez igazi megtérés. Felismeri azt, hogy az atyát is megbántotta, és megbántotta a földi apját is. Na most, azt mondja utána, nem vagyok méltó, hogy újra fiú legyek, engedd meg, hogy a szolgáknak a szintjére lesüljedjek. És az atya mit mond? Így van, tényleg te egy nagyon-nagyon undorító gyerek vagy. És hogy nézel ki? És hol van a pénzed? És aztán meg úgy megveri, mint szódás a lovát. Jó teszi. Sőt, belé is rúg, én nagyok. Nem. Mi van a sztoriba? Jézus mit mond? Azt mondja, ez a sztori, vagy ez a jövőkép, amit te elképzelsz magadról, ez sajnos azért van, mert mindig is benned volt. Mert te ott hagytad az én házamat, mert nem hitted el, hogy mindenem a tiéd. És azt mondja neki az atya, hogy ebben a koncepcióban én nem leszek benne. Ide csak úgy lehet bejönni, ha mindazt átveszed, ami a tiéd. Munka nélkül, sőt, a tékozlás után. És ez a koncepció, ami a szívében volt a tudatalattiában, ez tönkretette volna az életét. És jön az Úr, és mindig fölemeli a koncepciót, átalakítja a koncepciót a bőségre. Hogy fiam, most nem arról van szó, hogy oké, hogy most megbűnhődj a dolgaidért, hanem arról van szó, hogy tényleg valóban megtértél, onnantól kezdve újra nyitott a lehetőség arra, hogy átvedd azt, ami a tiéd. És a menny királyságában nincsenek szolgák, ott csak fiak vannak. És a fiak kezdenek el szolgálni. Nem szolgák leszünk, aztán fiak, hanem azonnal fiak leszünk. Sőt, azt mondja a János evangéliumában Jézus, hogy aki befogadja a fiút, az maga hatalmat kap. Gyertek el a János 1-hez. Akarok nektek ott mutatni valamit. János evangéliuma, első fejezet. Értitek, hogy miről beszélek? Amen. Úgy a tudatalattiról beszélek, arról, hogy Isten a koncepciót át akarja ugrani, és egy új programot akar beindítani, föl akarja írni a programodat. Hogy Istennek nem az a terve, hogy egy ilyen kopár szobában szolgaként moslék között éljél, csak az legyen a lényeg, hogy gyülekezetbe járj, hanem Istennek az a terve, hogy fiú legyél, hatalmad legyen arra, hogy azt, amit kaptál az Úrtól, eleve elrendelt Isten, amire ki vagy választva, abban tudj mozogni. Amen. Mert jobban áll rád az Istentől jövő ruha, mint a szolgák ruhája. És jobban áll rajtad az a gyémánt gyűrű, mint az a bronzból készült, vagy vasból készült karika. Amen. Halleluja. Isten királyságában nincs bronz. Amen. Ott még az utcák is aranyból vannak. Halleluja. És nincs fából készült dolgok, dicsőség az Úrnak. Menjünk a János 1-hez. Kezdetben volt az ige, ige volt Istennél, Isten volt az ige. Mi jön el? Az ige. Az ige létezett mindig is. Ahhoz, hogy hitben tudj menni, tudnod kell azt, hogy az ige örökké való. Mert a hit ezáltal örökké valóvá tesz téged is. És az időn fölülmész. Az idő már nem kontrollál téged. Te túlmész az időn. Nem azt számít, mit csináltál tegnap. Azt számít, mit csinálsz ma. Amen. Mert ma van az üdvösség napja. Ma akarja átalakítani az életedet az Úr. Ne arra várj, hogy valamikor majd jön az Úr, és akkor majd átalakít téged. Ma döntsél! Mert a hit az a tiéd, benned van. Isteni hittel vagy megáldva Istentől. Az, aki újjászületett, annak isteni hite van. Az isteni hit azt jelenti, hogy Istennek a hite. Azt jelenti, hogy a birtokát átadta neked, hogy lehetőséged legyen az Úrban. Hited van az Úrtól. Ne kérd hitet, használd a hitedet. Vedd át a ruhát és a gyűrűt. Állj be a mulatságba, és a tiéd lesz minden. Amen. Ennyire egyszerű, ennyire. Ennyire egyszerű, hogy elfogadod, befogadod a dolgokat. És azt mondja az ige. Halleluja. 10. verszak. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az ővéi közé jött, ővéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Amen. Mit mond itt az ige? Mit kell befogadni? Az igét. Amen. A
Az igét fogadták be, akik befogadták az igét. Mi az ige? Egy mozgó, cselekvő, szellemi valóság, ami azért jön számodra, hogy mozogjon, tegyen, érted? Olyan nincs, hogy az ige az csak egy ilyen konstans. Nincs olyan, hogy az ige egy állandó, valami amplitudóval rendelkező valami. Az ige az állandó, cselekvő és dinamikával fölruházott erő Istenből. Azért jött a fiú, hogy átalakítson mindent. Azért jött a fiú, hogy a törvény helyett kegyelmet adjon. Azért jött a fiú, hogy megszabadítson embereket a nyomorúságból. Azért jött a fiú, hogy föltámadjon a halálból. És még most nem konstans, még most is működik. Föltámadt a halálból, és még ez sem elég. Fölült a trónra, még az sem elég. Fölültette az eklézsiát a trón mellé, ez sem elég. 2000 év óta közben jár. Nem állt le Isten fiának a munkája. Amen. Dicsőség az Istennek. Valakik pedig befogadták őt. Akik befogadták őt, ezen múlik a szellemi élet, befogadáson, elfogadáson, akik befogadják, hogy ővék az éden, akik befogadják, hogy ővék a szőlőtő, akik befogadják azt, hogy ővéké mindaz a lehetőség, amit az Isten igéje ír róla, azok hatalmat kapnak. Hatalmat. Mire kapnak hatalmat? Hogy uralkodjanak a kertben. Hogy ővéké legyen Isten királyságának uralmi pozíciója, és gyümölcseset teremjenek Isten dicsőségére. Amen. Amen. 14-es verszak. Az ige testé lett és lakozott mi közöttünk. Eredetiben sátorozott. Tehát akik befogadják az igét, azoknál sátorozik az ige. Halleluja. Nincs olyan, hogy befogad az igét, és másnapra elmegy az ige belőled. Ez nem olyan, mint a kalmopirin, hogy egy egynapos hatása van. Ez nem a kalmopirin, ez Isten igéje. Amen. Isten igéje élő és ható. És sátorozni jött Isten igéje. Ő mindig is sátorozni akart. Amen. Halleluja. És az ige testé lett, és sátorozott mi közöttük. És láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszerűtjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Amen. Na mit mond itt az ige? Hogy beleláttunk a dicsőségbe. Dicsőség az Úrnak nekik. Beleláttak egy olyan atmoszférába, amit még senki nem látott. Sem a proféták. Senki itt ezen a földön. De ők látták. A 12 tanítvány, aztán a 120, beleláttak Isten dicsőségébe. És mit mond, milyen volt Isten dicsősége? Nézzük meg meg Isten igében. Milyen ez a dicsőség? Teljes, teljes, tele van töltve, be van fejezve, állandóan, folyamatosan meg tud újulni. És mi ez? Hogy hívják ezt a dicsőséget? Kegyelem és igazság. Amen. A dicsőségnek van két lába, két nyalábja, erő, erőláb, kegyelem és igazság. És ma erről van szó, a kegyelemről, hogy a kegyelem hordozza a természet fölött is, a kegyelem hordozza a dicsőséget, és a kegyelem hordozza az igét, és a kegyelem teljes, telve van a kegyelem, amen. A teljesség azt jelenti, hogy egy befejezett dolog, egy teljes, egy elkészített, egy állandóan megújító erő, amiben nincsen probléma, hanem teljesség csak, teljesség. És azt mondja az ige, hogy ezt is vettük, mert aki befogadja az igét, az veszi a teljességet. Te telve vagy Isten kegyelmével. Telve vagy. Mert benned lakik az Úr Jézus. Dicsőség az Úrnak. 16-os verszak. És az ő teljességéből vettünk. Halleluja. Teljességéből vettünk. A Szent Szellem teljességét nem tudod birtokolni. A Szent Szellem teljességét nem tudod birtokolni. De a kegyelem tud téged birtokolni. Be tudod fogadni a teljességéből. Halleluja. Hogyan jön rád a kegyelem? Hogy átveszünk. Átveszünk. Ezért kell hallanod a kegyelemről, hogy tudd, hogy mit veszel át. Mit tartalmaz a kegyelem? Mert ez csak egy fogalom. Ez csak egy fogalom. És ma arról lesz szó, hogy mik azok a szellemi cselekedetek, vagy hozzáállás, mentalitás, motiváció, ami hozzásegít téged abban, hogy áradjon ez a kegyelem. Ne csak akkor, amikor megtértél, hanem föntartson téged hit által. Amen. Gyertek velem a zsidókhoz, itt levél 10-hez. Ahhoz, hogy a kegyelem áradjon, kell egy főpap. Hála az Úrnak, hogy Isten gondoskodott róla. Az egész Ó és Húszvetségben mindig kellett egy főpap. Minden áldozatnál kell egy főpap. Ezt jegyezd meg egy életre. Ha nincs főpap, nincs áldozat, nincs Isten tisztelet. Mindig kell egy főpap. Na most a 11 egy komplikált ige, ezért nagyon figyelj rám, és segíts a szép arcoddal és a szeme fényeddel, arcod legyen csupa derű, mert nehéz lesz átadni. 11. Van egy ilyen dal. Szép a szeme.
Kék a szeme.
Kék a szeme? Nem tudom annyira, de arcod csupa derű. Viszont egy olyan dalt tudok, Olyan kék szemről szól. Várjál, melyik az? Az a szép. Halleluja. Neked szép a szemed, ámen. Arca csupad. Mint hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyek esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képesek tökéletessége jutatni az oda járulókat. Amen. Na most felbontjuk ezt az igét. Minthogy a törvényben a jövendő javak árnyéka van meg. Ez mit jelent? Na most itt, ugye, ez most milyen idő van szerintetek? Jövő idő? Nem jövő időben van. Jelen idő. Na most innen kezdődik. A javak, azok jelen időben vannak. Jelen időben. A másik dolog, hogy a jövendő javak, azok olyan dolgok, amelyek el vannak készítve. Mik ezek a jövendő javak? Úgy fogalmazhatnám meg, ez nagyon fontos, mert a kegyelem közvetíti ezeket a javakat. Olyan dolgok, görögben most egy kicsit okos, úgy nézek ki, mintha okos lennék, olyan pragmák, amikben benne van a létezés, és most figyelj, a létezés hatása, és a létezés hatásának átalakító munkája. Mert Isten, ahol létezik, ott ő akar uralkodni. És olyan nincs, hogy ahol Isten természet fölötti élete van, ott nincs átalakító erő. Maga a Héber nem gondolkodik úgy, hogy megjelenik az élet, és az élet önmagában ott van, mint egy szék. A szék olyan nincs, hogy a szék önmagában csak ott áll. Maga az élet sem önmagában áll. Az élet az uralkodni jön. Az élet az uralkodni jön, az mozogni jön, cselekedni jön. Mondom, élet, átalakítás, és aztán átváltoztató erő. Tehát maga az élet az azért jön, hogy átalakítson. Mit mondtunk az igéről? Miért jön az ige? Hogy cselekedjen. Amen. Nos, amikor megértettem azt, hogy néhány ember miért nem tudja az igét úgy befogadni, hogy az növekedés generáljon hirtelen, akár exponenciálisan az életében, azért, mert úgymond logikai érvelésben van az elméje, vagy a szíve, hogy úgy gondolja, hogy statikusság van mindenhol. De ez a materializmus. Az Isten királyságában nincs statikusság. Jézus azt mondja, ha valakik befogadják a magot, rögtön 30-60-100-szoros termést hoz létre. Tehát Isten országában növekedés van. Maga az, hogy valaki évek óta nem tud gyümölcsöt teremni, ilyen nincs Isten királyságában. Mert Isten, az isteni élet az azért jön, hogy nem csak, hogy állandó legyen egy stabil pont az életedben, hanem, hogy generálja az isteni életeket. Minket érdekes, hogy Héberül egyes szám első, tehát hogy nem többes számban van az élet. Életek? Többes szám. Haim. Tehát az Istennek az a terve, hogy amikor ő jön, akkor olyan pragmákat, azaz életeket hozzon az életedre, amikben benne van a te sikered. És mindenkinek előre el van készítve az ő pragmája, az ő Istentől jövő dolga, dolog. Most ez a dolog, azért beszélek a zsidó kultúráról, mert európai kultúrában élsz, és ahhoz, hogy az igét megérts, szükséges átalakítani a gondolkozásmódodat. Valaki úgy fogalmaz, hogy mi hogy olvasunk? Jobbról balra olvasunk. Nem, balról jobbra. Na most Isten meg akar tanítani téged fordítva olvasni. Jobbról balra. Amen. Miért kell így olvasnod? Azért, mert meg kell újuljon az elméd. És az elme megújulása az azt jelenti, hogy úgy kezdesz el gondolkodni, mint Isten. És olyanná válsz, mint Isten. Mert Isten gondolat lesz benned, és az átalakítja az életedet. Mert ahol Isten gondolata van, ott átalakító erő van. Mert az Isten gondolata sem statikus, hanem agresszív, dinamikus, és erővel, akcióval van tele. Amen. Úgy, mint most én. Halleluja. Tehát azt mondja az igen, ne neves, mint hogy a törvénynek, a jövendő jóknak árnyéka. Tehát nincs meg benne a valóság a törvényben. De benne van egy árnyék, azaz valaminek a hatása alatt van, de nem az eredeti. Nem az eredeti. És a pragma, hogyha már itt tartunk, jelentése főnévként hasznos dolog, ügy, cselekmény. Tehát maga benne van ebben a szóban mindaz a cselekmény, ami előre el van készítve részedre. Így van, így olvastuk az Efézus 2.10-ben. Előre el vannak készítve. Tehát így olvasom például Gabi számára Istennek az igét. Mint hogy a törvényben a jövendő cselekmények megvannak készítve, el vannak készítve Gabi számára. Amen. Mit jelent ez? Hogy mikor elkezdesz imádkozni, nem önmagában, csak abba kell hinned, hogy Istennek vannak tulajdonságai, és hogy jönnek ezek a sablon imád. Jákve Jére, Jákve Niszi, Jákve Shalom, de nem hiszünk benne, csak mondjuk. Vagy felolvasod egy ilyen ima listát például, és akkor kinyitod egy könyvet, és végigvallod. Amen. Ha az Úr velem, ki lehet ellenem? Ha az Úr nem teszi, akkor kitennéd, stb. És mondod. De értsd meg azt, hogyha nem hiszed el, hogy mindaz, amire neked szükséged van, már el van készítve, akkor az imádban nincs hit. Mert nem kapaszkodik valami be az imád, csak abba a papírba, amit felolvasol. Vagy azokban a sablon panelekben. És Isten ki akar mozdítani a panel hitből. Hogy ne a panelekben higgyél, hanem Isten igéjében. Mit olvastunk a János 1-nél? Visszatérek megint. Mit fogadtak be, akiknek hatalmuk van? Az igét. Amen. Tehát nem a sablon panelt fogadták be, hanem az igét. Mihez kell visszatérni, hogy az Isten az imáidat meghallgassa? Az igéhez. Mi van az igében? Élet, hatalom. Amen. Amen. Sőt, azt mondja itt az ige, hogy minthogy a törvényben a jövendő javaknak, tehát amik már eljöttek, dicsőség az Úrnak, kérentő módban van. Nem, benne van mindaz a dolog, ami számodra szükséges, hogy sikeres legyél. Az igei alakjában behajtani valamit, dicsőség az Úrnak, Isten behajtja neked. Nyerességet bevenni, más változatákban pénzügyeket, kereskedelmi ügyeket folytatni, vállalkozásba fogni. Tehát maga ez a szó, ez a pragma szó, szintén látszik azt a dinamizmust, amit felölel. Az állandó, sugárzó, sziporkázó erő van ebben a szóban. És ezt tudták, és akik leírták a Szent Szellem nyelvét, a Szent Szellem hangját hallották, nyelvét akarták leírni, ezt a szót használták. És még most egy kicsit megfejlem ezt a sztorit. Az Ószövetségben, a Szeptagintában, tehát a görög Ószövetségben, ahol pragma szó van, nagyon sok helyen a dávár szót használja az író a Szent Szellem által. Tehát az igét. Tehát maga az ige, pragma, azaz a maga az igében benne van minden dolog, ügy, cselekmény számodra. Amen. Tehát egyszerűen benne van a szellemvilágban mindaz, ami neked szükséged van. Ha itt megértesz ma, én nagyon boldog leszek, tényleg, kezet fogok veled. Tehát, hogy Istennek az a terve, hogy elhidd azt, hogy mindez megvan, de nem a törvényben, hanem a kegyelemben. Amen. Benne van minden elkészített dolog, ügy, cselekmény számodra. Vállalkozás, autó, BMW, minden. Erre azt mondod, hát ez már sok. Ez már tényleg sok. Ezt hallottam valahol, hogy amit itt belül elhiszel, az a tiéd. Ez nem a ételről van szó, amit megeszel, az a tiéd, hanem itt belül befogadsz. És ha te saját életedet legiszed a szolgák szintjére, Isten azt is meghallgatja. És azt mondja, hát hogyha te ennyire erőszakos vagy, aki csinált? De elmegy oda a szolgák közé, és állandóan fogja búgni fog a füledbe, Isten, nem vagy szolga, nem vagy szolga, nem vagy szolga. És egyszer csak el fogod hinni, hogy tényleg Uram, mit keresek én itt? És azok, akik visszatérnek az Úrhoz általában, ebben a felismerésben vannak, hogy mit keresik én itt? Isten fia voltam. Isten jelenlétét élveztem. Isten igét ittam, ettem. Gyerünk innen. Vissza az Atya házához. Mint hogy a törvényben a jövendő java, azaz, mindaz a jó, mindaz a Szent Szellem által létrehozott dolog benne van, és ezek képek. Azt mondja, hogy nem maga a dolgok képe van meg a törvényben, de a kegyelemben benne van a dolgok képe. Ez egy birtokos eset. Tudom, hogy nehéz, de muszáj ezt megértened, mert az ima életedet úgy tudod reformálni, ha kijelentés alapú ima életed van. És mit mond itt az ige? Hogy az igének a képe benne van a kegyelemben. Na mi ez? Megint a héber gondolkozás volt. Nem ez a magyar vadparas stílus, hanem Istennek a természet fölötti látása. Isten azt mondja, hogy képekben akar veletek beszélni. A Jelenések könyvében, illetve látod ezt a sok-sok képet, amit lefordít a Szent Szellem. Joel könyvében azt mondja, álmokat álmodnak, látásokat látnak. A Szent Szellemnek a nyelve az képeknek a nyelve. Ahogy leveg a Szent Szellem az eklézsia fölött, képeket fog adni Isten, látásokat.
Amen.
Mert Isten máshogy nem tud dolgozni, mint először ad egy célt számodra. Mi a kép? Egy cél. Egy cél azzal kapcsolatban, Isten hova akar elvinni téged. Ha nincs célod, testvérem, akkor hiába van motiválva az életed. Ki fog aludni a motiváció tüze? Mert a motiváció az tűz. Az a hittel teljes erő, a motiváció. Hit, bizalom, biztos pont az életedben a motiváció. Tudod, hogy van egy ügyed, amit létre kellsz hoznod. De fontos az, hogy ne engedd el a célt, mert a cél az a látás, az a picture, a jövővel kapcsolatban. Lehet, hogy még nem teljes a picture, úgy, mint Józsefnél. Csak azt látta, hogy fölemelkedik. Még nem tudta, hogy óriási nagy tekintélyel tesz embert, és a világ második leggazdagabb emberévé válik. De meg volt a picture, a kép. Ne engedd a motivációt, hogy kiszakítsák belőled, és ne engedd, hogy a képet leszakítsák a faladról.
Hát, hogyha három dolgot említek meg ahhoz, hogy meg tud újítani a hitedet. Az első dolog, hogy muszáj, hogy legyen képed. Mennyi képed. Mennyi képed. Ezt Isten szelleme önként igen dalolva adja. Mert a szellem gondolata tele van élettel és békességgel. Ez a tiéd. A Szent Szellemnek van gondolata. Krisztus szelleme van benne, és motivál téged a Szent Szellem. Képet ad. Aztán fog ahhoz adni neked tervet. Nem fordítva csinálja Isten, hogy csinálj stratégiát, aztán valamit mutat majd a jövővel kapcsolatban. Nem. A Szent Szellem nyelve az, hogy képet ad. Hogy szaladj valamivel, valamerre. Az első a cél. Ez a reménység. Beljebb hatol a kárpitnál. Mennyi dimenzió? Ha te csak a stratégiát építed föl, a tervet, az nem elég. Te pontokban összeszedheted az ima életedben azt, hogy mit szeretnél. De ha nincs mennyi vízió, nem fogja megtartani ezt az egészet. Mert a kép az, ami megtartja. Mi az, ami megtartotta Józsefet? A látás. A látás. Meg lett próbálva a látás, azt mondja a Zsoltárok. Az ige kipróbálta a látást. Az ige letesztelte Józsefet, de végül bevitte őt a célba. Ábrahámot mi vitte be? Párt mi vitte be? A látás. A látás. A látás. A kép. Na most az ördögnek van egy terve, hogy elvegye a képedet. Amen? El akarja venni a képedet. Ha kívülről akarják elvenni, az könnyű helyreállítani. De amikor beléd férkőzik, és kidilitteli belőled, az nehéz helyreállítani a Szent Szellemet. Ne engedd meg. Ne engedd meg, mert ez a célja, hogy belőled vegyek. Ha kivette, a második dolga, hogy a motivációt elvegye. A motivációt. Nincs benned tűz. Nincs benned só. Nincs benned vágy. Nincs benned szomjúság. Terv, cél, terv, cél, motiváció. Ez a három összefügg. De ahhoz, hogy megújítsd újra az életedet, újra képeket kell látnod szellemben. Ezt le kell töltened. Ez nem jön úgy, hogy kiolvasod a Derek Prince, nem tudom melyik áldás és átok könyvét. Az átkot végigtöröd. Nem fog képülni. Nem fog elmenni az átok se. Mert minden hitből kell, hogy épüljön. És a törvényben nincs meg, ez törvény. Ez karizmatikus törvénykezés. A törvényben nincs meg, csak árnyék. Lehet, hogy egy millió embernél egy csak megtöri magán az átkot. De hiszek abban, hogy megtörheted úgy az átkot, hogy képet kapsz arról, hogy neked milyen jogaid vannak. Ugyanis, ha keresztet elhiszed, meg itt időtlenség, hogy a kereszten a múltban megtörtént a csere, és a jelenben átveheted ezt a jövődre vonatkoztatva. Ez a kereszténység, barátom. Hogy Jézus meghalt 2000 évvel ezelőtt. Te ígéled ma, 2000 év után az áldást, és aztán pedig mész a jövőben az áldással. Nos, hogyha ezt a konfigurációt nem csinálod meg, akkor a jelenben mutyizol. Tehát egyszerűen próbálod te minden módon, kis magyaros stílusba, megtöröm, megvallom, jó az Úr, ámen, de nem működik. Mert nem látsz mennyei képet. Mert a mennyei képnek a hatása indítja be újra azt a belső tüzet az ember életében. Az a mennyei látás, egy csöpp a mennyei látásból, megindítja a folyamokat benned. És amikor szomjas vagy erre, akkor a hit által el tudod fogadni ezt. Mert Jézus azt mondja, aki szomjózik, az jön én hozzám és igyom. És aki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlek annak belsejéből. Mi ez az élő víznek folyamai? Látások. Kijelentések, házak, autók, feleségek, férjek. Mert maga a Szent Szellem, az nem csak egy ilyen olyan szellemi isteni lény, aki jön, leül ide, szót se szól, és aztán kimegy. Mert Isten szelleme kommunikatív, álmokkal dolgozik, látásokkal, kijelentésekkel. Kész arra, hogy a világ mindenséget miattad megváltoztassa. Visszatérek Ézsaiás 5-hez. Istennek mindig az a koncepciója. Kertecskét csinál, beletesz bennünket oda, mi pedig ott nagyon boldogan élünk. Ez nem Hollywood, barátom. Ez a mennyei valóság. Édenben ugyanígy csinálta. Ott volt az Ádámka, Évácska, és ott a kertecske.
Amen.
Azt mondod, hát ez túl szép itt Magyarországon. Halleluja, dicsőség az Úrnak, hogy ezt hirdetem. Ezt a túl szépet.
Nem arról szól csak a kereszténység, hogy valaki beléd taposta, meg megbocsájtasz neki. Hanem arról szól, hogy te folyamatosan fölötten vagy mindenki fölött a megbocsájtás által. Nem csak arról szól, hogy te bizonyos dolgokat el akarsz érni, megbocsájtás, szeretetet, áldást, hanem arról szól, hogy benne vagy valamiben.
Amen.
Fölötte vagy a testi dolgoknak, és szellemben vagy.
Amen.
Azt mondod, hogy hát ez tényleg jó hangzik. Gyere velem az 1 Mózes 2-höz, 3-hoz. Még valamit akarok mutatni itt, ha már Ádám és Évácskánál járunk. Mutatom, hogy az ördög hogyan dolgozik. Nagyon jól tudja, ha a képet elveszi, egy új képet ad, akkor az sikeres lesz. Képcsere. Tudod, miről fog szólni az antikrisztus korszaka? Képről. Egy hatalmas képet fog csinálni, hogy mindenki azt a képet nézze. Az utolsó idők nagy forradalma a képek forradalma lesz. Vagy a Krisztus képét nézzük, Krisztus képére hasonlítunk, vagy pedig az antikrisztus képét. A kígyóról 3-1. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál. És azt mondta a testvéreinknek, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Már kezdődik a hülyeség. És mondta az asszony a kígyónak, komolyan mondom, hihetetlen, félelmetes. Egy pár mondatból kiszakította az áldásból őket. A kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amelyet a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek. Azt meg se illessétek, meg ne halljatok. Ez a szellemi halál. 4. verszak. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Innen kezdődik a dolog izgalma. Hazudik, tagad. És ezzel a tagadással elindít egy óriási folyamatot. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon eszel, abból megnyilatkoznak a te szemeid, olyan leszel, mint Isten, jónak és gonosznak tudói. 6. verszak. És látá az asszony. Idáig. És látá az asszony. Ezt a héber, ezt a szót használja a prófitai látásra is. Látá az asszony. Hogyan jött be az ördög? A bukásba? Képen keresztül. Mit akart megváltoztatni? Az Isten képűségeket. És a jövőt? Mit mond? Előtte nézd meg. Tudja az Isten, hogy olyanok lesztek, mint ő, ha esztek arról. Mi a lényeg? Hogy az Isten képűséget elvegye, és elhitesse azt, hogy ő jobban tudja, hogy hogyan kell átalakulni, és milyen lesz az jövőben a sikeres élet. Ugyanis a sikerszót használom, mert a héber a bölcsesség helyett a sikerszót használja. Kívánatos a fa bölcsességért. Itt nem a bölcsesség szó van, hanem a sikerszó van. Jegyezd meg egy életre, itt a sikerszó van. Szerencse, jó szerencse, siker. Mire vonatkozik ez? Azt mondja a sátán neki, lefordítom magyarra. Figyelj ide, én tudom, hogy jön a siker. Te kövess engem, én adok neked olyan képet, amiből Istenné válsz. Hatalmad lesz minden fölött, és meglátod, hogy milyen sikeressé tehetlek téged. És jön a názareti Jézus, és azt mondja, de a kegyelemben benne van az, amit Isten előre elkészített számodra, hogy azokban járjál. Te neked nem kell gyártani képeket. Majd én legyártom előre, te ezt pedig vedd át. És az a kép, amit látsz, az átalakít téged olyanná, ami ennél én akarom, hogy átalakuljál. Istenivé, és Istentől jó szerencsésé. Amen.
Amen.
Ez azért fontos, ezeket az elemeket elhinned, mert az Isten keresésben nem mi ragadjuk meg Istent, hogy valamit behozzunk, valami újat, hanem valami régit kell behoznunk.
Amen.
Ami már elkészült 6000 évvel ezelőtt, 6. napon, mikor Isten megteremtette az egész világot, és az a 7. napon pedig azt mondta, hogy megnyugszom, mert minden kész van, és bemegyek a nyugodalomba. És ebben a nyugodalomba vitte be az Eklézsiát Isten, mert megvan az Isten népének a szombatja, azaz megvan a letöltés napja. Mert az nem azért hozta létre a szombatot a zsidóknak se, hogy ne csinálnak semmit, hanem azért, hogy aktívan Isten keressék. És a 7. napon azért hozta létre a szombatot nekik, hogy megnyugodjanak, megigazuljanak, és átvegyék a következő 6 napra a képeket, amit Isten akar közölni velük, hogy sikeressé váljanak. Tehát az Isten keresésnek mi a lényege? Átvenni Istenből egy képet az életem sikerére vonatkozólag. Ez begyújtja a tüzet az életedben, motivációt ad, és aztán stratégiát hoz a Szent Szellem. Nem azonnal fogja kifejteni Isten, hogy hogyan jutsz el A-ból B-be. Amikor kihívta Ábrahámot, mit mondott? Gyere ki Ur-Kasdimból, menj el valahová. Nem mondta, hogy milyen épülete lesz, nem mondta, hogy kikkel lesz, nem mondta a Lóthal sztoriát, nem mondta el a Melkisédekkel való találkozást, nem mondta el azt, hogy őróla lesz szó az utolsó időkben, hogy ő lesz a hit atya, semmit nem mondott el nekik, csak annyit mondott, gyere ki, veled leszek, nagy nemzeté teszlek, és kész. A picture-t mutatta meg neki. Azt mondta, gyere föl, gyere ki, megmutatom neked az eget, és képeket közölt vele, képeket. Isten ma is képeket akart közölni veled. Meg akartok gyógyulni? Meg akarok gyógyulni? Istenből át kell venni egy látást, hogy egészséges vagyok. Meg akarsz gazdagodni? Azaz, ki akarsz jönni a sárga csekknek az uralmából? Látnod kell magadat sikeresnek. Amíg belül nem hiszed el, hogy te sikeres vagy Krisztus Jézusban, addig nem is leszel sikeres, mert hordozod magadban a szerencsétlenség átkát. Sokan meg akarnak gazdagodni Krisztusban, és hallgatják a gazdagságról szóló tanításokat. Nem lesznek gazdagok. Senki nem lett még gazdag, mert hallgatta a gazdagságról szóló tanításokat. Benned van Isten szelleme, és az ő gazdag.
Amen.
És ha elhiszed, hogy 2000 évvel ezelőtt szegény élet Jézus, bekerül ez a hit a szívedbe, onnantól kezdve sikeres ember vagy.
Amen.
Mert a Héber nem úgy gondolkodik, hogy az a sikeres, aki sikeres, látható neki van 2 széke, 3 felesége, 4 sapkája. Nem az a sikeres. Önmagában a siker nem alak. Ők nem úgy gondolkodnak, hogy ránéznek egy tárgyra, és azt mondják, hogy milyen szép nagy ez a tárgy. Hanem ők úgy gondolkodnak, milyen anyagból van. Nem azt mondják, hogy milyen közepes minőségű ez a tárgy, hanem azt mondják, ez a tárgy lehetne nagy minőségű is. Ha itt és itt kiavítanak. Teljesen differenciált az Isten gondolkozása a mi gondolkozásunknál. Ezért a célunk az, hogy Isten gondolat legyen a mi gondolatunk. Tehát ott tartunk, hogy ez a kép tükröződni akar az életedben, Zsidókhoz írt levél 10. Izgalmas ez nektek? Vagy érdekel egyáltalán? Vagy abba hagyjam, Gabi? Jó, halleluja. Megmentett a Gabi. Jó, hogy itt vagy. Gyere máskülis. Azt mondja az ige. Azt mondja, figyelj. Ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül visznek, sohasem képesek. Nincs bennük az erő, hogy tökéletességre juttassák az oda járulókat. Na most figyelj. A kegyelem tökéletességre juttat Krisztusban. Fú. Ez a szó van ott, itt az a szó van, hogy tökéletességre juttat. Teljességbe mész be azáltal, hogy kegyelembe vagy. Azáltal, hogy te elhiszed a kegyelem általi áldozati rendszert. Hogy már nem a bakok és a bikák, a porjak, nem kutyák, macskákat kell áldozni Istennek, hanem hit által el kell hinned, hogy Isten fia meghalt érted múlt idő, és a jelenben ez aktivizálódhat. Indukciós folyamat van a természet fölötti királyságban. Indukálja a Szent Szellem mindazt, amire nekünk szükségünk van. Dicsőség az Úrnak. Maga ez a pragma, amiről ma beszélünk, ez a dolog, ugye ezt olvastuk, ez intelligens dolog. Mondjuk együtt intelligens. Te nagyon intelligens személy vagy. Palikám, van, az a szemüveg is van intelligens. Tehát Isten ügye, cselekménye, élete, természet fölötti ereje intelligens. És egzisztenciával van főruház. Tehát ez a dolog, amiről ma beszélek, azon a számodra szükséges javak, azok egzisztenciák. Azok szellemi javak. Az életedre vonatkozólag. Hát olyan nem fordulhat elő, hogy az Ószövetségben, bármelyik szövetség alatt a 7 közül, vagy a 6 közül, hogy elment valaki helyesen Istenhez, odaadta a kis borjúját, vagy fiókáját, vagy nem tudom mit vitt föl, és aztán ne kapott volna Istentől valamit a papon keresztül. Ilyen nincs. Nem volt. Tehát olyan nincs, hogy a pap azt mondta, ne arra, hogy de most Isten fáradt. Vagy hozta az áldását, a pénzét, és azt mondta, hát én nekem most nincs áldásom rád, nem vagyok jól. Amíg állt a Szent Sátor, addig folyamatosan mondta, és fönnállt a papság, és a főpapon keresztül egy évben egyszer a bűneltörlés, és az működött. Ott mindenkire kiáradt a bűneltörlés egy évig. Ott mindenkire, amikor mentek gyógyulásért, a pap mindenkit meggyógyított. A Mózes sátra, amikor ment 40 éven keresztül, ott mindenki gyógyult volt. Ott mindenki megbocsájtotta Isten a bűnt, hogyha olyan bűnt vétkezett, hogy meg lehetett bocsájtani. Ott folyamatos volt a természet fölötti áldás. Tudod, hogy miért? Mert hittek ebben, hogy amit Isten leírt a törvényben, az egy árnyék. De az árnyék működik. Azáltal, hogy hisztek benne. Képeket adott Isten a törvényben. Ezt a képet megragadták, és működött a kép.
Amen.
Akkora nagy ereje van a törvénynek, képzeld el, olyan nagy árnyék, de mégis működő erő, hogy az összes természet fölötti beavatkozása Istennek, a Jézusnak a pászkája, a pünkös, az eljövetele, a sátorzsinek mind ünnepként le van foglalva, árnyékként. És aki meglátja ezt a picture, hogy pászka az Jézus, aki meglátja, mit tudom én, a 50 napos pünkösről szóló tanítást, és meglátja, be tud töltekezni Szent Szellemmel. Mert közvetíti a kép Istennek a gondolatmenetét. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a mennyi szolgálat valódi jellegét tükrözi a kép. Tükrözi a szolgálatot Isten tör felé. A kép más viszont külső hasonlás, tükörkép. Tehát fogsz látni tükörképeket. Miért, amikor Isten elhívta Mózes, mit mondott neki? Nem azt mondta, csinálj 300x400-as, nem tudom milyen fadeszkát, nem tudom milyen szöget verj be, hanem ő csak ennyit mondott, fölment a mennybe, és azt mondta, adott neked látást, adott neked kenetet, menj el, és ezzel a kenettel ruház föl két embert, aki meg fogja tudni csinálni a dolgokat. Miért? Azért, mert a kenet, az a Szent Szellem jelenléte, az tükrözi a tükröt, a képet. És amikor belejött ebbe a két emberbe a kenet, akkor meg tudták csinálni a Szent Sátort pontosan olyanra, ami a mennyben van. Amen. Ott egy milliméter eltérés nem volt. Miért? Azért, mert teljesen a Szent Szellem kinyitotta ezt a tükröt, hogy nekünk árnyékként reménységünk legyen, hogyha a Szent Szellem itt van nálunk, akkor már lemásolja az Úr az ő jelenlétén keresztül azt, ami a mi jövőképünk. 100%-osan. Ott nem lesz hiba. Nincs olyan, hogy letöltesz valamit Istenből, ha Istenből töltesz le, és azt mondod egy év múlva, hát sajnos a végét nem láttam. Ezért most csóró lettem. Tehát ilyen nincs. Tehát nincs az, hogy hát én úgy láttam, hogy Mercedes közben meg csak mit tudom, van. Tehát ilyen nincs. Ja, belülről úgy nézett ki, lehet, hogy Mercedes, hogy BMW. De sajnos, mire hátulra jutottam oda, legalább, hogy Trabant. Tehát ilyen nincs. Az a kép az eredeti, és bíznod kell ebben, hogy Isten, amit ad neked, az valódi, az létre jön, és a te életedben megvalósul, nem az unokád életében.
Amen.
Hát, ha nem hiszel ebben, hogy Isten, amit mond, az bekövetkezik, akkor miben hiszünk?
Amen.
Ebből, miben hiszünk? Bennem, benned! Távol álljon! Tehát mit mond az ige? Eljövendő javak azok, akik most vannak itt a természet fölöttiben. Hol van a természet fölötti? A szellemvilágban. Látod, hogy megint át kell alakítanod a természet fölöttiről alkotott képedet. Hogy az nem a sufniban van, nem a lottószelvényben van, nem a munkahelyedben van a szellemi javak összessége, hanem a királyságban, Isten országában, a Szent Szellem birodalmában, itt a földön, mert itt van a Szent Szellem pünkösd óta. Amen.
Amen.
A tiéd elérhető. Nagyon sokszor látom azt, hogy emberek nem tudnak fejlődni szellemben. Azért nem tudnak fejlődni, mert nem hiszik el, hogy a szellem korlátlan. Korlátlan. A képek korlátlanok. Ha egy képet letöltesz, és megvalósul, jön a következő kép. Ez olyan, mint a polaroid volt régen, emlékeztek rá? Amikor lefényképeztek téged, elé is jött, halleluja. És amikor Isten megteremtett téged, és lefényképezett az a drága szép formádat, ha jött, azonnal jött ki a fotó, hogy hol milyen lesz a jövőképed. Amikor megtérsz, akkor nem azon gondolkodol, Istenem, olyan öngyilkos legyek, vagy ne legyek öngyilkos, hanem két méterrel, vagy egy méterről, fél méterről a padló fölött jársz, és tudod, hogy ide velem az országot, mert bármire képes vagyok. Miért? Mert a hited még tiszta, a hited még nincs bemocskolva a különböző hamis tanításokkal, vallásos felfogásaiddal, és a tudatalattid még nem nyomta ki a hitet. Az eljövendő java isteni áldások összességét jelenti, az Isten elé járulók részére. És mindez bevisz a teljességbe, a tökéletességbe, és elvisz oda, képes erre, hogy tökéletessé váljál. És mond még valamit, figyelj, 10-2. Különben megszűnt volna az áldozás, mivel hogy egyszer megtisztult áldozók többé semmi nevű bűntudattal nem bírtak volna. Nehéz, tudom, hogy nehéz, de muszáj megértened. Azt mondja, a törvény után egy évig ugye nem volt bűntudatuk, de aztán újra bűntudat lett. Tudod, mit jelent ez? Az eredeti istenkeresésben nincs bűntudat. Ha helyesen hit által élsz, nincs bűntudatod. Azt mondod erre, hát én átszoktam én egy bűntudatot. A bűntudat az azt jelenti, hogy valakinek nincs arra a hite, hogy amit vétkezett, az Isten nem tudja megbocsájtani. És nem akarja lerendezni. Van egy ilyen része is. Isten elmondja neki a képet, elmondja a feltételeket, és nem rendezi le. Ekkor van bűntudat. De, hogyha te a kép szerint akarsz élni, engedelmeskedni akarsz Istennek, akkor nincs bűntudat. Nincs bűntudat. Nincs bűntudat. Mondjuk együtt, nincs bűntudat.
Nincs bűntudat.
Nincs. Nincs bűntudat. És senki nem tud károsztatni se. Nincs károsztatás érzése Isten királyságában. És önmagadat szoktad legjobban károsztatni, Tehát föl kell ismerni önmagadat. Nem Isten károsztat, Istennél nincs károsztatás. Soha nem is volt, és nem is lesz. Hogyan tudod megszüntetni magadban a bűntudatot? Kisemenőségérzést, frusztrációt, hogy elhiszed, hogy Isten közvetít szellemi javakat a kegyelem által. Nem fogod tudni megszüntetni. Nem. Én látok embereket, akik nem tudnak kenet alá kerülni. Évek óta. És tudom, hogy mi a baj. Bűntudat. Annyira tökéletes akar lenni, befejezett, nem fog tudni senki. Emberi erővel, egóból tökéletes lenni. Csak kegyelem által. Nem lehet. És 5-10 évig emberek, mint a partra vetett hal, úgy élnek. 5-10 évig. Nem tudnak kenet alá kerülni.